A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva Máté evangélium a 7. részében, az első verstől kezdődően így. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed pedig a szálkát, amely te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van. Képmutató. Vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Imádkozzunk. Úgy megszoktuk, édesatyánk, hogy mi látunk jól, nekünk van igazunk, és úgy megszoktuk, hogy jól látjuk mások bűneit. Az is a valósághoz tartozik, hogy szeretünk az igazság bajnokaként tündökölni és elmondani mindenkinek, mindenkiről, hogy mit fedeztünk fel benne. És ebben a dologban senki nem állít meg se állíthat, csak egyedül te. Valamikor beleszólsz az életünkbe, arra kérlek, édesatyám, hogy Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, mert a szent lelkeddel igazold a te szavadat a mi lelkiismeretünkben, a mi szívünkben. Olyan képet, olyan tükröt adj, amely igazán mutatja meg a jellemünket, az állapotunkat, az indulatunkat, a valóságunkat. És arra kérünk, hogy könyörülj a fiadért. Amen. Élő Istennek ígét olvasom Máté evangéliuma 16. részéből, a 21. verstől. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványának, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni és harmadnapon föltámadni. És Péter előfogván őt kezdi feddeni ezt mondva, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, Sátán, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak emberi dolgokra. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Azt mondta egyszer valaki, hogyha egy embernek legalább 30 féle arca nincs, akkor nem is ember. Aztán elkezdte sorolni, hogy mit ért alatta. Azt mondja, hogy mindenkinek van egy gőgös arca. Amikor felveti a felsőbb rendőrség érzetéből fakadó különleges kifejezést, és lehet rajta látni, hogy belülről azt érzi, hogy hát ő fölötte áll embereknek, ügynek, dolgoknak. Aztán azt mondja, hogy van egy klasszikusan színészi arc, amelyiknek a rezdülései kiszámíthatatlanak. Hallata jól tud kommunikálni, mindig olyan ábrázatot ölt, amire éppen a hasznosság kedvéért szükség van. Ezért, ha nyilvánvalóvá kell tenni, hogy ő nem ért egyet valakivel, akkor haragos ábrázatot ölt, vagy kérdő ábrázatot. Ha valakivel egyetért, akkor a derűs mosolyával, a megváltott kifejezésével nagyon világossá teszi azt, hogy abszolút egy vagyok te veled, és nem vagyok egy a másikkal. Nem folytatom. Sokfajta arcunk van. De sokfajta lelki arcunk is van. Nem csak a színészethez értünk, hanem nem tudjuk kontrollálni sokszor, hogy milyen kifejezést ölt magára az ember lelki arca. Éppen mi ábrázolódik ki rajta? Legkevesebbet a Krisztus. Legkevesebbet a szentség. Legkevesebbet a jóság. Ma a kritikusnak és a gőgösnek beszélek majd az ábrázatáról. Hát kezdjük az elsővel, a kritikussal. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy van egy olyan típusú ember, amelyik konfliktust kereső. Van olyan típusú, amelyik konfliktustól menekül. A konfliktust kereső az az, aki mindent élesen felfedez, és élesen szóvá is tesz. Ilyen a felolvasott igénk első részében elmondott néhány mondat, hogy meglátja a másik szemébe a szálkát, és azonnal jóságát bizonyítandó, figyelmességét bizonyítani, oda megy, hogy te, hadd vegyem ki. Most Jézus azt mondja, hogy állj meg. Állj meg. Ismerem a szívedet, a lelkedet, nem jobbító szándékkal akarsz turkálni a másik szemébe, szálka kivétel címen, hanem fölé kerekedő, kritikus, felsőbbrendűségi érzettől átfűtve akarod megmutatni mindenkinek, hogy látjátok, az ő szemében szálka van. Hadd kérdezzem meg, hogy ilyen típus nincs közöttünk? Mások vétkeit fölfedezi. De hát hadd segítsek, hogyha köztünk nincs ilyen. Tessék elővenni egy újságot. Mindig mosolyogok azon, hogy melyik újságíró mire érzékeny. Fölfedeztetni mások bűneit. Érdemel a politikusainkat a televízióba. Amikor egymással vitatkoznak, fölfedezik mások bűneit. Csak mi látjuk, akik mind a kettőt nézzük, hogy te, a gerendás beszél a szálkásnak? Tetszik érteni? Soha nem felejtem el, hogy egyszer úgy léptem be a udvarunkba egy távollét után, hogy két fiam valamivel éppen ügyködött. Na most a kisebbik észrevette, hogy megjöttem, és attól kezdve látni kellett volna a színeváltozását. Ugyanazt csinálta, mint a bátyja, de csak, mintha nem vett volna észre, rámutat a bátyjára, és mondja, hogy te nem kéne ezt csinálnod. Nem kéne sem. Közben az ötlet parádé tőle származott. A másikat csak belevonta. Én meg már pár percen néztem őket. Az ember alaptermészete, hogy érzékeny vagyok a másik bűnére,
Na de ez együtt jár azzal, hogy a maga méra nem. A maga méra nem. A kritikus énnek hallatlan kemény kifejezései lehetnek. Az egybálló azt jelenti, hogy kidobni, kiküldeni, eltávolítani, de azt is jelenti, az eredeti jelentés egy halkan durva kifejezés volt, hogy valakit kikergetni, száműzni, nyilvánosan megszégyenítve. Jézus csinálta ezt, az egbálló van abban a mondatban, amikor kikergeti a templomból a pénzváltókat, az állatokat, és ott igencsak fölforgat sok mindent. Tessék elképzelni, hogy akiket ő kikerget, azok érzékenyek voltak minden más ember törvénytelenségére, de a maguk disznóság előtt csöppet se. A szálkát látták, hogy ők maguk milyenek. Abszolút nem. Jön Jézus, és azt mondja, hogy te beszélsz, akinek gerenda van a szemébe. Te. Tudjátok, hogy mire szokott az ember érzékeny lenni? Amiben maga is bűnös. Mondok példát. Amikor egy apa vagy egy édesanya felfedezi a gyerekbe önnön természetét, önnön bűnét, alig bírja elviselni a gyerekbe, pedig a gyerekbe még csak szálka. Mennyi ütközés van belőle, amikor felfedezed saját magad bűnét másba, hogy tudod utálni a másikba, de magadban nem. És azt mondja, hogy nem jól van ez így. Azt mondta egyszer valaki, hogy a másikat kritizáló ember, a sohase objektíven látó ember, a nagyon is szubjektíven látó ember. Tessék el gondolkodni rajta. Aki maga parázna, hallatlan érzékeny más paráznaságára. Úgy elhordja a másikat mindennek. És nézik az emberek, hogy te ezt beszél. A tolvaj, hogy utálja a másikat, hiszen az övét is elvitte. Hogy beszél ellene? Ívre a politikusokat, hogy ki mekkora részt takít a hatalomból, mennyi pénzt visz magával, hogy tud haragudni a másik, aki korábban elvitte. Tessék figyelni, micsoda turkálás megy a múltba, mert kevesebb a megosztani való, kevesebb az elvihető. A tolvaj tolvajt kiállt, a gazember gazembert kiállt, a szálkás. A kisebb mindig tetten éretik, a gerendás meg soha. Micsoda világ ez, kérem? Csak az Isten leplezi le. Te beszélsz, akinek gerenda van a szemébe, hogy a másiknak szálkája van. De mind a kettő beteg. Mind a kettő orvoslást követel. Hadd mondjam el nektek, hogy a kritikus azért különleges személy, mert igaz, hogy elő a trónusára azzal fölírva, hogy kritikus, de a trónus háta mögött megvan írva az igazság, hogy a tökéletes. Aki kritizál mást, magát mindig tökéletesnek tartja, illetve tökéletesebb a másiknál. Tehát, hogy elmond az ördög felépíti a trónt, a kritika trónját mindenütt. Fölépíti a konyhába, hadd kezdjük a legegyszerűbb dolgokkal. Én úgy sajnálom sokszor a menyeket. Ez anyós mindig jobban főz. Én nem tudom, hogy csinálják, mindig jobban főz. Kivéve néhány helyen, ahol a menny mondja, hogy tehet, ez elsózza vagy fűszertelen. Mint az élete. Kritika az van. Fölépítik a házasságban. Nemrég hallgattam egy halatlan rossz ízű házaspárt. Egy merő veszekedésből állt a társalgásuk, és mind a kettő a másik hibáját sorolta. Ebből kiderült, hogy hát védkeztek rendesen, de kérem, hát a házas pár élete arról beszél, hogy a világon őt szeretem a legjobban. hogy őt vártam a legjobban, vele kívánom leélni az egész életemet, mert ő fölötte már nincs is. Hát ehhez képest egész izgalmas beszélgetés volt. Két kritikus megtalálta egymást. Összecsaptak. Az önigazságtól fölfűtöttek. Mennyi gyűlölet lett belőle, de az önigazság lelkület. És mennyi seb a másikban.
Azt mondta egyszer is professzor, tiszteletes urak, a kritika a tudomány első lépcsőfoka. Föl kell lépni, de gyorsan tovább kell menni, míg az ember teremtővé válik. Addig nem tudós az ember, csak kritikus.
Megépíti ezt a kritika trónját a
takarításban. Nemrég végigmentem a takarítást végzők után, aztán húztam az ujjamat, mutattam. Nem vagyok egy kritikus típus annyira.
De tetszik tudni, a por az por. Na most, ugye, ha ő takarít, akkor rossz.
Ha én takarítok, hát akkor ő keresi a port. Ez így működik. Nem tudom, nálatok ez hogy megy a normál családi életbe.
Annak idején, ahonnan jöttem, azt is megnézték, hogy még régen pelenka volt. Azt mondták, hogy te, ez olyan koszos, nézd meg, sárgák a pelenkái. Persze, az enyém hófehér. Ez a kritika, ott van mindenütt. Mindenütt. Ott van a kritika a munkahelyen, a teológián, a szószéken, tetszik hallani, a szószéken, világos. Presbiteri gyűlésen, egyházi konferenciákon, gyülekezetben, ifjúsági órán, otthon, a lakásodban, barátok között, egy ebédnél, mindig ott van. És sohasem a szeretett trónusa épül érdekes módon, mindig a kritikáé.
Hadd kérdezzem meg, hogy érintett. Ebben nincs a gyülekezetben senki, ugye? Ilyen típusú bűnbe senki nem szenved, hogy a kritikának lesz áldozatává, és éppen ezért nem tud szeretni. Éppen ezért rengeteg konfliktusa van mindenütt mindenkivel.
Nincs béke, nincs öröm, mert megszokta a szeme, hogy kutat és talál.
Azt mondta egyszer valaki, miért ezt is csodálkozni, meg van írva, aki keres, azt talál. Jakab levele, 4. rész első versét hadd olvassam. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan jöttek gyeredelmetek, ami a taglétekből van, vitézkednek és hősködnek egymás ellen. Azt mondta nekem valaki, hogy tanuld meg Jézustól, hogy ő nem kritikus, hanem helyzet jelentő. Ő igazán jelenti meg azt, ami van. És ha megjelenti, mindig jobbító szándékkal teszi, nem úgy, mint az ember, aki lehúzó, megalázó szándékkal teszi ugyanazt. Helyzet jelentés van, de abba kicsit pusztuljon bele a másik. És hadd derüljön ki, hogy én igen, te pedig nem. Én valaki, te meg senki vagy. Testvérek, ha van köztünk csak egy ilyen, akinek a szájától szenvednek, akinek a szemétől szenvednek, azt kérem, menj el Jézus, mondja, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert nem tudom felfedezni a jót, annyira beálltam a rossz keresésére. Nem tudom bűnt vallani sem, mert annyira megfogtam, hogy mások bűnén csámcsogok. Mi a hír? Mi a hír? Tessék megfogalmazni, én nem teszem meg. Hajd rájössz. Váltunk. A másik típusú bűn a sajnálat, az önsajnálat. Magyarországon ebben a bűnben, hála Istennek, szinte senki nem szenved. Szinte senki nem szenved.
ezért elmondom azokat az ismertető jegyeket, amiről te fel tudod ismerni, ha másba mégis előfordulna. Másba. Mert egy jó szemű ember azért kell, hogy felfedezze. Azt mondja Jézus Krisztus, Jeruzsálembe kell menni, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól, az írástudóktól, aztán megöletni, és harmadnap majd feltámadni. Péter pedig előfogta őt, és kezdte fedbeni ezt mondván, mentsen Isten Uram, nem eshetik meg ezt te veled? Először csak eddig. Ez a Péter Jézust tökéletesen félreérti. Tökéletesen félreérti. Azt gondolja, hogy Jézus panaszkodik. Tessék is így hallgatni, mint egy panasz. Hát nekem sokat kell szenvednem a vénektől, az írástudóktól, a farizeusoktól. Meg fognak ölni. De már nem stimmel a panasz, mert azt mondja, hogy harmadnap meg feltámad. Tehát Jézus proféciát mond, a profétának az a jellemzője, hogy az utókor onnan tudja, hogy igaz volt a proféta szava, hogy beteljesedik. Nem panaszkodik. Péter, hogy hallgatja Jézust? Ó, szegény! Szenvedni kell neki! Meg fogják ölni! És teljes jó szándéka, teljes empátia otthon. Ó, Uram, nem eshetik meg veled ilyen! A kérdés a következő. Van-e köztünk olyan típus, aki nem tudja végighallgatni szó nélkül a másik bármilyen beszámolóját? Valaki megjön valahonnan, és elkezdi mondani, ami történt, és a hallgatóba fölbuzdul a lelkület, az indulat, és beleszól, és már is kontrát mond a másiknak, mondja a véleményét, hogy nincs köztünk ilyen belebeszélő típus. De jó, mondtam, hogy nem jellemző. Itt nálunk ilyen nincs. Itt épp lelkű emberek vannak. Tehát a következő van, Péter azt mondja, hogy szegény Jézus. Hát ilyen nem történhet vele. Na most hányan vannak, akik elmesélik a maguk nyomorúságait, a velük történteket, hogy te, ez ezt mondta, te, ez ezt csinálta. Tudod, hogy mi vár rá, majd befogadni a munkahelyre? Már készül az ellenség. És keresi ezt a péteri szívet, amelyik együtt érez vele, hogy jaj, szegénykém! Keresi azt a szívet, amelyik őt megszánja. Ez a típus, ez magának gyűjt embereket, és amerre megy, szennyezi a környezetét. Két építő mondatot nem tud elmondani, csak panasz, csak fájdalom, csak keserűség. Jaj, de nehéz nekem! Jaj, de jó, hogy nincs köztünk ilyen. Az kibírhatatlan. Te valakit hallgatni, amikor azzal kezdődik, hogy szervusz hozzá, jaj, ne is mond, akkor azzal bennem tudod, mit öcsém, te sem mond. Mert a végén még engem itt le fogsz önteni valami szószal, hogy mi történt veled, meg mitől félt, meg mindenkinek ezt érzed veled, és egy borzalmas fickó, kibírható ember vagy. De mondja. Megmertem kérni, hogy vagy ettől kezdve egy óra zuhatag, hogy de rosszul. Tessék mondani, hogy tetszik venni? De hogy vagy? Hogy vagy? Mondd, mi történt veled? Mondd, mi vár rád? Tudjátok, mit mond Jézus Péternek, amikor együttérzését így szépen bemutatja? Azt mondja, távozz tőlem, sátán! Bántásomra vagy nékem! Hadd mondjam el ennek a mögöttesét. Isten minden gyermekével megtervezte, hogy szentté formálja téged is, engem is. Na most vannak Isten gyermekei, bikfafejűek, amelyek kevés az íge, attól nem változik meg. Elmondja az Isten neki, hogy mit ne csináljon, elmondja, hogy mit csináljon, de mert egy tömény fej, egy izomagy, hiába mond neki bármit, nem úgy csinálja. Erre Isten nem tehet más, hogy megformálom. Majd megformálom. Ez nem enged, majd akkor véső kalapács. És jönnek a kemény helyzetek. Jönnek az ellenséges, lelkületű, indulatú emberek, hogy faragjanak rajtad. Hogy terüljön ki rólad, hogy mi van a lelkedben. Tényleg szent? Bírja már! Alázatos marad? Elhordoz a dolgot szó nélkül? Teherviselő? Hosszú tűrő? Tényleg szent? És jönnek a próbatételek. Mit csinál a bikfa fejű? Panaszkodik. Föllázad, nem fogadja el, hogy Isten át akarja változtatni az életét. Van-e köztünk ilyen rabbiátus, ilyen nagy természetű ember, aki adott esetben képes magát fölhergelni? Van-e köztünk csak egy ilyen? Ne jelentkezzen, Isten meccs. Te kell neked, hogy agyvőzésbe hajj meg? Te kell neked, hogy lebénulj, és majd etessenek, ha tudnak? Szükséged van neked arra, hogy izolt aglágyulást kapod, menjél ki az árnyék világból? Tudnék, az ellenséged azt tervezi, hogy a te önmagát sajnáló éned, az kiabáljon, az fröcsögjön, másokat kárhoztasson, másokról rosszat mondjon, és szenvedj az állapotodtól, és szenvedj a saját lelkedtől, a saját gondolataidtól. Tudjuk, az önsajnáló ember gyakorlatilag tehetetlen ember is, mert nem tudja, hogy hol oldódik meg az élete gondja? Egyedül Jézusnál. De nem oda megy, keresi a hasonszőrű panaszkodót. Két típus van ebből is, a panaszkodóból. Az egyik a panaszból dicsőség trónjára visz is föl saját magát. Azt mondja, hogy te nagy ember, te mennyit szenved, mégis bírja. Ha nem bírja, azért panaszkodik. A másik meg szánalmat kelt. Hogy azt mondja, hogy hát könyörgetek veletem, nem látjátok, hogy belepusztulok, csak Jézus nem szólítja. Az egyetlen Urat, aki segíteni tud. Azt mondja Péter, meg távozz tőlem, Sátán. Bántásomra vagy. Hadd mondjam el nektek, hogy mi az a kereszt hordozás, amely a hív emberek sokat beszélnek, de nem csinálják. Tudom, köztünk ilyen nincs, de azért elmondom, hogyha látod máshol, meg tud mondani. Csak másoké beszélek ma itt. Érted, egy szót sem szólok. A kereszt úgy alakul ki, hogy neked megvan a maga terve, meg annak a második is van maga terve, itt a földi életben, normális dolog ez. Akik nincs terve, nem is ember. Van terve, elképzelése, mit akar megvalósítani, mit akar változtatni, mit akar csinálni. És ehhez képest egyszer csak az Isten azt mondja, hogy én meg azt akarom, hogy az akaratom, ami onnan föntől való, ide lent megvalósuljon, tehát keresztül húzom a te számításodat, nem engedem meg, hogy úgy legyen, hogy te akarod, hanem azt akarom, hogy te ott meglállj, azt abba hagyd, attól megszabadulj, és úgy csináld, hogy én mondom. Mekkora konfliktus? Én erre akarok menni, és azt mondja, hogy lépést se. Én ezzel a lélekkel akarok azt, hogy egy lépés se. Nem engedem, hogy úgy legyen, hogy te akarod. Erre az ember panaszkodni kell, hát a körülményeim uram. Hát nem tudom a tervét megcsinálni. Isten pedig azt mondja, hogy nem is fogod. Hanem hallgassak meg az ígét. Azt mondja az Isten, ha valaki engem akar követni, az tagadja meg magát, az vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Ja kérem, nem muszáj mindenkinek Jézust követni. Ha valaki tényleg akarja, akkor meg kell, hogy tagadja magát. És itt van az igazi konfliktus helyzet. Felfedezte már a családod, hogy egy adott esetben te másképp reagálsz, mint addig. Felfedezte már a családod, hogy tudja, hogy mik a szokásaid, de egyszer csak nem azt csinálod, amit szoktál, hanem helyette mondjuk összekulcsod a kezed, és azt mondod, Uram, most ad nekem erőt, hogy ne a bűn útján járjak, ahogy eddig, ne úgy reagáljak, ahogy eddig, hanem ahogy te akarod. Ahogy te akarod. Megnyílik a szád, és ahelyett, hogy fölüdítenél másokat, leterheled a magad gondjaival, fertőzöd, lehúzod, nem vagy jó illat. Mikor lesz az, hogy kinyitod a szád, és nem az dől ki belőled, hogy mi történt veled, jaj, mi vár rád, borzalom, meg mit csináltak mások, meg hogy néz ki XY, mekkora szálka, hanem az jön ki a szádon, hogy te testvér, hoztam neked élő vizet a forrástól, Jézus Krisztustól, látom szenved. Látod, lelki beteg vagy. Hadd segítsek. Nem szálkát húzni. Életvizét adni. Tessék mondani. Hogy működik? Befejezem. Amikor Isten valakinek az életébe eldöntötte, hogy szentté formálja, akkor egyik próbából viszi a másik próbába, egyik küzdőtérről viszi a másik küzdőtérre, hogy minden tekintetben Krisztusivá nevelje. Ezt a jó ért itt hagyom neked. Nem a körülmények nekem megváltozni, a körülmények nem fognak megváltozni. A te lelkednek kell megváltozni, a te szívednek, a te gondolkodás módodnak kell megváltozni. A te lelkiségednek, hogy a Krisztus lelke mozgassa a te szádat, szívedet, lábadat, kezedet. Így mondta egy helyen, szükség ti néktek újonnan születni. Test és vér nem örökli Isten országát. Csak aki Istentől született, és Isten magja van benne. Kedves testvérem, így le fogok menni majd a szószékről. Meg fogom a magam harcát vívni. Te meg innen fölállsz, el fogsz menni haza, vagy a magad tervezte programba próbálsz beleállni, és előre mondom neked, hogy amikor keresztül húzzák a számításodat, amikor nem úgy fog alakulni, hogy te tervezted, én kérem Istent, emlékeztessen meg a mai Isten tiszteletre, hogy jusson eszedbe, hogy engem formálni akar. Ne a bűn, a bűnreakció, a bűnlátás vezessen, hanem az Istenlátás. Én az övé vagyok, és én szemtül élek. Jó munkát! Imádkozzunk! Igen, mindig ez a kérdés, hogy veled vagy nélküled. Mindig ez a probléma.
hogy ott vagy-e irányítani, vagy ott vagy megszomorodva. Hogy ott vagyok előtted hittel, hogy látom megdicsőült arcodat, vagy nem látok mást, mint a körülöttem lévő gondot, problémát, és ezért beleveszek. Jézus Krisztusért kérlek, édesatyám, hogy könyörülj ezen a gyülekezeten, egyen-egyenként minden tagján. És kérlek, hogy munkálkodj bennük a te szent lelkeddel, tanítsd meg őket a győzelem jó ízére. Cselekedd meg, Uram, hogy jó illatú életek legyenek. Üdítők, építők, erősek. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, Jézus Krisztusért, hogy azzá legyünk, aminek teremtettél, a te tanúbizonyságod, amelyik éppen az ördögnek áll ellent, éppen a bűn felett győz, és nem panaszkodik. Adj, Uram, nekünk alázatot, könyörülvén rajtunk a te lelkeddel. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Isten velünk, áldás békesség!